Tehát amíg egy kicsit emésztetek, egy 10-12 percig beszéljünk ezekről az ártóhatásokról, és utána kezdjük el a kezelést. Tehát az 5, illetve 6 elemhez tartozik 6 ártóhatás. Ez nem azt jelenti, hogy más szerven nem jelenhet meg az az ártóhatás, sőt, inkább az a tapasztalat, hogy megjelenik, de az adott szerv arra a legérzékenyebb. Ez lesz ugye a szél esetében a máj, a vese esetében a hideg, a szív-szívburok esetében a meleg, illetve úgy tűznek vagy hőségnek nevezzük. A tüdő esetében a száraz, és a léphasnyálmirigy esetében a nedves. Tehát az már elhangzott, hogy ezek normális időjárási tényezők, de bizonyos körülmények között túlzásba esnek, és ilyenkor sebzik meg az adott szervet. A túlzás oka lehet egy extrém külső időjárás, mint például egy nagyon erős szél. Lehet az oka az, hogy egy belső szerv legyengül, illetve alkati gyengeség. Egy belső szerv legyengül, például az emésztőrendszert károsítja a rossz táplálkozás. Vagy a tüdőt mondjuk károsítja a dohányzás. Azt itt érdekes tudnunk, hogy a kínai elképzelésben a külső ártóhatás, az érzelmi hatás és a konkrét vírusos vagy bakteriális fertőzés az egy kalap alá kerül. Tehát a tünetet vizsgálják meg, és akkor mindegyikre azt mondják, hogy ezt a szél okozta. Például a szél lehet a már említett mondjuk orkánerejű szél, de kiválthat egy széltöbletet egy nagy harag, ami ugye a májhoz, epihez tartozó érzés. Vagy kiválthat egy széltöbletet, mondjuk a tüdő vastagbél legyengülése egy adott helyzetben, ami miatt a fémelem nem tudja a faelemet korlátozó működését teljesíteni. Mi jellemző valamelyik ártóhatás, tehát az egyenként az ártóhatásokra? Azért a szél a legfontosabb, mert a legtöbb esetben a többi ártóhatás is a széllel tud bekerülni. Tehát ő az, aki így alapvetően beviszi a többit is. Tehát például bevisz egy hideget, és akkor lesz belőle egy megfázás. A szélre az jellemző, ahogy ma már erről beszéltünk, hogy a tünetek változékonyak. Például jönnek-mennek, tehát előjön egy migrénes fejfájás, elmúlik, aztán megint előjön. Vagy egy kiütés megjelenik valahol, elmúlik, egy másik helyen jelenik meg. De úgy is változékonyak, hogy nem csak a kor lefutásban, hanem a helyeken is változékonyak. Alapvetően a felszín károsítja a szél, az az első, amivel találkozunk. És amikor biztos lehetünk abban, hogy itt szél ártóhatás van, az, hogy megjelenik egy irtózás a széltől. Például vannak emberek, akik egy légkondicionálós terembe bemenve azonnal panaszkodnak, hogy ezt rögtön kapcsolják ki, mert én nem bírom elviselni. Ilyenkor nyilván célszerű megpróbálni nem olyan helyre ülni, ahol van ilyen szél. A másik ember meg imádja, hogy lobog a kendője, a sája, a haja a szélben, és eszébe nem jut a légkondiról, hogy az bármilyen rossz hatással lenne. Ez egyébként minden ártóhatásra igaz, hogy az adott ártóhatásra megjelenik egy averzió, tehát egy elkerülő magatartás, vagy szélsőséges esetben egy irtózás. A széltípusú problémák valamilyen módon a mozgással is összefüggenek, például megjelenik a testben remegés. Tehát itt például, amiről beszámoltál, hogy egyszer csak az emésztőrendszerből eltűnt egy remegés, ott sikerült kivezetni a szelet. Vagy megjelenik például a szédülés, vagy a szemkáprázás. Tehát olyan, amikor úgy általunk ismert működésekben lesz valamilyen kontrollálatlan rezgés. A szélre, mivel a felszínre hat először, az is jellemző, hogy meg tudja nyitni a pórusokat, ezért szemben mondjuk a hideg hatásával, ami bezárja a pórusokat, a szél és a hőség kinyitja, és a tűz és a hőség is kinyitja, és ezért megjelenik az izzadás. Amíg mondjuk egy megfázásból eredő, de már hidegből meleggé váló betegségnél, az jelenik meg, hogy láz, de izzadás nélkül. Ugye az izzadás csillapítaná amúgy a lázat, de ha nem tud megjelenni az izzadás, akkor egyre beljebb hatol ez a hőség. Nem, az azt jelenti, hogy a kiinduló pont hideg volt, és a pórusok bezáródtak. És ezért nem tud a belső meleg felszínre kerülni. A nedvességről is már majdnem mindent elmondtunk, mivel hogy a földelemnek az a leginkább megjelenő ártóhatása. Amit még így hozzá lehet tenni, hogy a nedvesség is és a hideg is, azok yin típusú problémák, tehát yin típusú ártóhatások. És többnyire azzal járnak, hogy a yang nem tud mozogni, és nem tud mozgatni sem. Tehát azt a szállító és egyébként átalakító működését a elsősorban a tűz és a test yangja nem tudja végrehajtani, ezért a folyamatok lelassulnak, leállnak. És ez együtt jár egy ilyen tompa nehézkesség érzéssel, fájdalommal, motiválatlansággal, úgy nincs kedve megmozdulni sem. Gyakran megjelenik fájdalom is a hideg vagy a nedves esetében. Ami ilyen, hogy azért nem mozgok, mert mint a bádog ember, hogy olyan minden olajozatlan. Úgy. Az, amit a csí csinálna, hogy mozgatja a jint, az nem történik meg. És annak hiányán a test elég hamar egy ilyen merevebb állapotba kerül. Ezt nedvesség eredetű, vagy nedvesség állapotba eljutó krónikus betegeknél is lehet látni, hogy olyan nagy feladat mondjuk kimenni a szobából a WC-be, még akkor is, ha nem eltört a keze lába, tehát nem kerettel kell menni, hanem úgy minden mozgás úgy lelassul. A tűz esetében, ha a külső ártóhatásnál inkább hőségről beszélünk, ez ugye a mi éghajlatunkon most nyáron nagyon egyértelműen megnyilvánult, és az is látszik, hogy van egyféle szocializációnk a hőséghez, az évnek egy bizonyos szakaszában, de ha ez hosszabban tart, vagy akár csak néhány fokkal magasabb lesz a hőmérséklet, arra az emberi szervezet is rosszul reagál, nem mindenkinek tudja a szervezete ezt tolerálni. A tűz kifejezést inkább a belső tűz kialakulására értjük, aminek a legtöbb esetben üres tűz jellege van, tehát a yin lecsökkenése okozza. A tűz is szárít, és maga a szárasság ártó hatás az azzal a következménnyel jár, amiről a folyadékok besűrűsödése esetén beszéltünk, hogy minden olyan zavarossá válik, és elveszíti a szerves folyadék a mennyisége egy részét, és a tiszta minőségét is. És van egy olyan foglalkozás, aminél nagyon jól látszik, hogy a tüdő hogy reagál a szárazra és a melegre, az üvegfújás. Ezt így, akik üvegfújók, azok tudják, hogy ezt például nők nem is nagyon tudják csinálni, mert az üvegfújás közben egy nagyobb mennyiségű hő éri a tüdőt is, és az megsebzi, és a férfiaknak nagyobb a toleranciája erre, mint a nőknek. És az, amit a szárazság csinál a tüdővel, hogy kell a nedves közeg ahhoz, hogy az oxigén-széndioxid átlépjen a léghólyagocskáknak a falán, annak a hiányában nem tud megtörténni a gázcsere. Tehát háziasszonyok élhetnek át néha olyat, hogy ha figyelmetlenül kinyitom a sütőt, és ott meleg van, akkor így hirtelen megcsap ez a meleg, és ha megfigyelitek, ilyenkor úgy egy pillanatra a lélegzet is fennakad, mert nem csak a sok élmény hatására, hanem azért is, mert azzal a szárazzal a tüdőnek gyorsan nedvesíteni kell valamit kezdeni. Jó, sok szempontból fogunk még találkozni ezekkel az ártó hatásokkal. Részletesen leírtam az információkat, ami a jegyzetetekben van, azt nézzétek át újra, és akkor úgy figyeljétek meg, hogy hol találkoztál már ezzel, vagy hogyan jelenik meg esetleg a mi életünkben. Például még egy ilyen relatíve gyakori dolog, hogy a nedvesség gyakran társul tűzzel, tehát akkor meleg nedvességnek nevezzük, és ez a meleg nedvesség az, ami például az ekcéma nagy részét okozza. Az ekcémának azt a formáját, amikor nedvedző ekcéma van. Tehát nem azt a fázisát, amikor teljesen száraz a bőr, mint a krokodilé, hanem amikor nedvedző ekcéma van. Az például egy belső nedvesség. Na, és néhány ezek közül, az ártó hatások közül jól megjelenik a nyelven. Meglátom majd, hogy a nyelvdiagnózissal még ma mennyit tudunk foglalkozni, de ide tartozik néhány nagyon evidens részlet. Ha a nyelvét figyeljük magunknak vagy valakinek, és a nyelvnek van egy ilyen kis remegése, ez mi lesz? Ez lesz a szél. Az is az faelemhez tartozik, ha a kinyújtott nyelv így valamerre elhajlik. Tehát nem szimmetrikus, mert majd tanuljuk a faelem a szimmetriáért is felelős. Tehát mondjuk a hegye az erre mutat. Aztán Nagyon jól látszik a meleg nedvesség, vagy a nedvesség a nyelven, mert az ilyen nyelv olyan nagyobb, mint hogyha alig férne be a szájába. Tehát kinyújtja a nyelvét, és olyan duzzadt. A szárazság a nyelvtesten úgy jelentkezik, hogy ilyen repedések vannak a nyelv hosszant irányára merőlegesen, és úgy látod is azt, hogy a nyelvlepedék nem borítja, vagy pedig ha borítja is valamennyire, alatta látszanak ezek a repedések. Igen, ezek inkább hosszanti repedés alapvetően egy van, ami a gerinchez kapcsolódik. Aztán van még egy jól látható jel, ami gyakran együtt jár a meleg nedvességgel, ami károsítja ugye a gyomrot, ez a fognyomok a nyelven. Kinyújtja a nyelvét, és akkor látod a fogsor lenyomatát. Ez azért van, mert kevés a gyomorjánk, és emlékeztek arra, hogy az a dolga a földelemnek, hogy a helyén tartsa a szöveteket, nem tudja megtartani a szövetek formáját. És ezért lesz fognyomos a nyelv. Az is a többletnedvesség. Úgy érted, hogyha megnyomjuk, akkor ott marad egy darabig. Igen, vagy a törölköző a siacu közben az arcunk alatt, és akkor frottír lenyomat lesz. Igen, nyilván itt arányoktól is függ, mert például valaki a hátán fekszik 15 percig, és utána meg kell néznem valami miatt a keresztcsontját, akkor általában már látszik egy piros folt a keresztcsont fölött, ami jelzi, hogy ott már a vérnek erőlködni kellett ahhoz, hogy ellássa azt a területet, mert már annyi súlytöblet is számít számára. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk milyen idő után jelenik meg, de minden, amikor nem az eredeti forma marad, az ide tartozik. Igen. Igen, ugye a vízháztartásban sok szerv együttműködik. Alapvetően a vízháztartás a földelem dolga, de nyilván szerepe van magának a vízelemnek is, és ezen kívül a nedvesség elosztásában a tüdőnek, és a vesének és a tüdőnek együtt kell működni abban, hogy osztja el a testüregek között a folyadékot és a vért. Igazából azért is van erre szükség, ez rögtön belátható, hogyha végig gondoljuk, hogy az ereinkben e pillanatban van mondjuk 2 liter vér, de az összes erőnk, hogyha megnyílna a hajszál ereket is számítva, 15-16 liter vér férne el bennük. Tehát ebből logikusan következik, hogy ami most aktívan kering az ereinkben, az egy választás eredménye. A test választotta azt, hogy most hova viszi a vérmennyiséget, a fejünkbe például, vagy az emésztőszervekbe. És ennek megfelelően fogja elosztani, hogy mit tart most fontosnak. És ez az elosztás, ez viszont a 3 melegítőnek a feladata. Jó? Az akupunktúrás pontok leírásánál gyakran találtok majd ilyet, hogy nyitja a felszínt, vagy zárja a felszínt. Miért van szükség a felszín nyitására egy adott helyzetben? Ez például a tüdő 7-es pont, aminél ezt a leírást találjuk, hogy nyitja a felszínt. Mert a bent lévő ártó hatás akkor ki tud jönni. És nagyon sokszor egyébként siacu közben azt tapasztaljuk, hogy mondjuk tartok egy pontot, és egyszer csak megjelenik ott egy hideg érzet, vagy egy meleg érzet. De az olyan kifejezet, mintha mondjuk a hűtőszekrénybe, vagy egy jeges vízbe dugtam volna az ujjam. Tehát egyáltalán nem ritka, amikor ez a belső energia ki tud jönni a felszínre. Vagy ha például nyomsz egy pontot egy ideig, és utána piros lesz a környéke, akupunktúrában, ahogy beszúrjuk a tűt, nagyon gyorsan pirosság lesz körülötte, az arra utal, hogy ott egy meleg hatás jött ki különböző mélységekből. Jó. Nézzük akkor ezt a kezelést, hogy hogyan tudjuk egymáson csinálni. Keressetek egy párt, és ezt a gyomorkezelést fogjuk először végrehajtani. Az első irányban csinálom veletek, a másik irányban meg csak mondani fogom. Gyere, Nóra, kérlek. Tehát keressetek valakit, és döntsétek el, hogy ki kezd. Fejecskét alá. Jó, jó. Ez, ha a köldököt tudom, akkor másra nem lesz szükség. Így csak jelezni szeretném, hogy ha oda is menne valaki, annak könnyebb lenne, mert nem csak a hátamat látnátok. Tehát akik háton vagytok, főleg az a két pár, valakinek érdemes oda menni. Igen, ti így látok ide jobban. Nyilván az egyik, az első oldalnál fontosabb. Tehát felkészülünk a kezelésre. Megérintjük a partner haráját. Ez a kéz marad itt, a másik kéz megkeresi a gyomor diagnosztikus zónát a bal bordaívnek a középvonal felé eső részén. Kapcsolódunk ehhez a gyomor energiához. Majd kitapintjuk a köldököt, a szedcsont alját, megfelezzük a távolságot, egy ujnyival feljebb lépünk, és megtaláljuk a befogadó 12-es pontot, a gyomorhasi diagnosztikai pontját. És ha már az egyik kezünk úgyis a köldöknél van, ez ebben a vonalban 3-3 ujjnyira kifelé húzzuk mindkét hüvelykujjat, a köldök mellett a gyomor 25-ös, az égi zsanér. És innen lelépünk a szeméremcsont tetejéig, ugyanebben a 3 ujjnyi távolságban. Itt megtaláljuk a Csí keresztútja nevű 30-as pontot. Majd felemelkedünk kérdelésben, megfogjuk a közelebbi lábát, Féltérdre helyezkedünk úgy, hogy a lábunk a csípője mellett van, és a lábszárunk és az öccombja egymáshoz simul. Fogjuk a sarkát, és körzünk a lábával. Ha hajlékony és könnyebb lenne még tovább tolni a lábát, akkor léphetünk közelebb is, vagy kitartjuk egy kicsit. Alányúlva egy picit megemeljük, és letesszük úgy a lábat, hogy a lábfejet befelé fordítjuk. A másik kezünkkel kitapintjuk az előső csípőtövést, a csípőlapát élén a kis kitüremkedést, és tenyérnyomásokkal lépegetünk lefelé a combon. Két in között a lábfejre érünk, és megérkezünk a második, harmadik ujj közötti úszóhártyáig, és az utolsó, a 45-ös pontig a köröm ágy oldalán. Majd még egyszer tenyérrel a térdig. A térdkalács alsó vonalától egy kézfejnyi, négy ujjnyira lefelé, és egy ujjnyira a sípcsont élétől kifelé megkeressük a szuszalnit, a gyomor 36-os pontot. És amilyen mélységben beenged ez a pont, addig elmegyünk. Majd megfigyeljük a lábszár hosszát a sípcsont tetejétől a bokáig. Megfelezzük ezt a távolságot, és két ujjnyira kifelé megkeressük a 40-es pontot, a bőség boltívét. A nyák oldópontot, ami segíti, hogy a gyomor a nedvességet jól szabályozza. Tenyérnyomással ellépegetünk a lábfejre, megkeressük a belső udvar nevű pontot, a 44-est, az úszóhártyán második, harmadik ujj között. És megérkezünk az utolsó pontba, a 45-ösben. Majd pozícionálva a lábat, még egyszer tenyérrel végig megyünk. Most megemeljük ezt a lábát, megkérjük, hogy a másik lábát is emelje meg, és áttoljuk a matracot a másik láb alá. Talpra állítjuk ezt a lábat, és a két térd közé vesszük a bokáját. Ez kezeink egymáson, és először a csont felé nyomjuk a combizmot, aztán magunk felé húzzuk. Visszaengedjük, egyet lépünk, és először így szakaszosan, magunk felé húzva és visszaengedve végig lépegetünk. De végezhetjük ezt egyetlen mozdulatként is, az árnyékhajlattól fenntartva ezt a húzást. Illetve összefűzve az ujjakat, a tenyereket a comb oldalára téve, kicsit oldalirányban ringatva végig haladhatunk így is a combizmokon. Majd rádőlve a térdére, ha stabilizálni kell a térdet, hátulról lazítjuk a hátsó combizmot, a középvonalban a csont felé nyomjuk és visszaengedjük. Ezt is egyszer-kétszer ismételjük. Majd a támasztékot elvéve a tért hajlatban a nagy inakat a középtől oldalirányban húzzuk, váltogatva egyiket, másikat. Átmegyünk a vádlira. Ott is először most a középvonalat nyitjuk, és aztán átnyúlva a középvonalon egy kicsit befelé, illetve kifelé húzzuk az egész vádlit. Ahogy elérünk a vádlinak a közepére, onnan már csak a külső oldalról befelé húzzuk. Tehát így. Most megnézzük a láboltozatot, és tenyérgyökkel megringatjuk, vagy felállunk, és bármelyik lábunkkal, ami nekünk komfortos, a második, harmadik lábujj közé vesszük a boka ínyt, és megemelve a saját sarkunkat egy 45 fokos szögben ringatunk. Majd megemelve a másik lábat, visszahúzzuk a matracot. A lábfejnél csak ránézünk mindkét lábra, így érzékeljük, hogy van-e valami tapasztalat. És emeljük a másik lábat, mellé lépünk, megtámasztjuk a combját a lábszárunknak, és körzünk vele. Egyik irány, másik irány. A mellkashoz legközelebbi ponton a kitartás. Majd az alkart alá helyezve kicsit megemeljük, majd még a láb kidobására visszatérünk, mert azt most kihagytam a sorból. Letesszük úgy, hogy befelé fordítjuk a lábfejet, és megtartva a lábfej pozíciót, végig nyomogatjuk a combot. Előső csípőtövistől a tért kalács külső széléig. A két íny között, és aztán a lábfejem, második, harmadik ujj között érkezünk meg, és a második ujjnál fejezzük be. Még egyszer tenyér. majd a térd alatt megkeressük a gyomor 36-os pontot, négy ujjnyi lefelé, egy ujjnyi a sípcsont élétől. A lábszárt megfelezzük, és a felezőponttól két ujjnyival megyünk kifelé a sípcsont élétől, a 40-es gyomorban. A lábszár további részén tenyérnyomással haladunk, átlépünk a bokán, és megérkezünk a 44-es pontig. És a meridián befejeződik a 45-ös ponton. Megemeljük ezt a lábat, megkérjük, hogy a másik lábát is emelje meg. Kijebb húzzuk a párnát, hogy ezt a lábat kényelmesen ott tudjuk letenni talpra, ahol számára is, meg nekünk is kényelmes. Lazítjuk a csípőt, egymáson vannak a kezek. Magunk felé húzzuk, a csont felé, magunk felé visszaengedjük, lépegetünk. Majd ezt folyamatosan. Összefűzve az ujjakat, a hüvelykujjakat oldalt tartva. Oldalirányban kicsit ringatva. Megtámasztjuk a térdet, és hátul lazítjuk a combizmokat. A térdhajlatban, ha nem férne oda a kezünk, egy kicsit a talpát távolíthatjuk is. Belekapaszkodunk az inakba, és a közép felől oldalirányba húzzuk. Majd a vádlin haladunk, először a középvonalban. És aztán átnyúlva a másik oldalra átmozgatjuk a középvonalon a vádlét. A közepétől csak kívülről befelé. És akkor itt van ez a mozdulat, amit majd a másik lábon megismétlünk. Mindkét kezünk a lábszár alatt, az egyik a térnél, a másik a bokánál. Így beringatjuk a térdízületet, és kirántjuk abszolút ellenjavallat a valamikori porcleválás vagy szalagszakadás. Majd letesszük, megringatjuk a láboltozatot, tenyérgyökkel, vagy felemelkedve. Nagy lábúj és második lábúj között vannak az ő bokainai, és egy 45 fokos szögben ringatunk. Ennek a mozdulatnak egyébként az a célja, most ezt csak megmutatom, nem kell csinálni, hogyha mondjuk így állna a térdem, hogy az egyiket közelebb tudjuk vinni, mint a másikat, az utalna arra, hogy blokkoltak a lábtőcsontok. És akkor ennek a kimozgatásával elérnénk ezt. Tehát lehet, hogy nem történik most semmi, mert neki jól állnak a lábtőcsontjai, de amikor így a mellkashoz tolva a térdet, ezt látod, hogy van különbség, akkor van szükség a távolabbi, tehát a mellkashoz kevésbé közelebb menő lábnál erre a mozdulatra. Most visszahúzzuk a matracot. És ezt a térdkidobást itt is elvégezzük. Nem sok. Igen. Igen, ha bármi olyan dolog van, amiben bizonytalan vagy, akkor gyengédebben csináld. És megérkezünk egy hara érintésbe. Jó, cseréljetek.